Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Isten megismeréséhez el kell fogadnunk Jézus teljes emberségét, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Január 21-én a 6. Pál teremben tartották az általános kihallgatást, melynek keretében a Szent Atya folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. A Dei Verbum dogmatikus konstitúcióról szóló második beszédének címe Jézus Krisztus az Atya kinyilatkoztatója. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy Jézus nem elméleti igazságokat közölt velünk, hanem egész magatartásával, életútjával tárta fel előttünk Istent, és bevont bennünket saját Isten kapcsolatába. Megalakult Davosban a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére életre hívott béketanács. Az alapító okiratot mások mellett Orbán Viktor miniszterelnök is aláírta. A világ gazdagabb, biztonságosabb és békésebb, mint egy évvel ezelőtt, jelentette ki az aláírás előtt elmondott beszédében Trump, aki úgy vélte, egy éve a világ lángolt, csak sokan nem tudtak róla. Az elnök üdvözölte a ceremóniára egybegyűlt vezetőket és hangsúlyozta, a testület akár a valaha volt legjelentősebb testületek egyikévé is válhat. Kiemelte, második elnöksége első 9 hónapja alatt 8 konfliktust sikerült lezárnia. Többek között Kambodzsa és Tajföld, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda, Örményország és Azerbajdzsán, illetve India és Pakisztán között, és folyamatban van az Egyiptom és Etiópia között a Nílus folyó vízhozam nyomán elmérgesedett feszültség csökkentése. Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára, béketanácsnak hívják. Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon, írta a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor kiemelte, a háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben felépítettünk. A háború inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozza magával. Magyarország azonban nem vissza, hanem előre akar lépni. Ezért támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, és garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát, fogalmazott Orbán Viktor. A tavalyi csehországi választások nyomán új korszak kezdődött a magyar-cseh kapcsolatokban, amelyben a két ország patrióta erői közösen mondanak nemet a migrációra és a háborúra, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Cseh Képviselőház Védelmi Bizottságának alelnökét, a jog, tisztelet, szakértelem pártot vezető Jindrich Rajt fogadta, majd a közös sajtótájékoztatón rámutatott, hogy új világrend van kialakulóban, amelyben az egyik legjelentősebb változás a patrióta erők térnyerése Európában és globálisan egyaránt. A szuverenitás semmibevételének és a magyar belpolitikába való elfogadhatatlan beavatkozásnak tekinti a kormány, hogy Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetet, mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Hangsúlyozta, semmilyen formában nem tartozik Ukrajnára, hogy Magyarország egy nemzeti petíciót indít, ami arról szól, hogy a magyar adófizetők pénzét mire költsük. Ha az Európai Unió tagja lenne Ukrajna, amitől a Jóisten óvjon meg bennünket, akkor se tartozna rá. Ez kizárólag magyar szuverenitási kérdés, kizárólag a magyar emberek jogosultak erről dönteni, szögezte le a miniszter kérdésre válaszolva. Értékelése szerint ez az ügy jól mutatja az ukrán kormánynak a magyar döntésekhez való hozzáállását, amely azt az alapvető jogot vitatja el, hogy mi döntsünk a saját ügyeinkben. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult, helyenként tartósan párás időre számíthatunk. A felhőzet napközben időszakosan szakadozhat, vékonyodhat. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb szitálás, ónos szitálás, esetleg hószállingózás fordulhat elő. Az Észak-Dunántúlon néhol élénklökések kísérhetik a délkeleti szelet. A hőmérséklet napközben mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul. Késő estére általában mínusz 1 és mínusz 6 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Yeah. A lélek útjain.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Czapkó Mihály, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodai igazgatója beszél az élethosszig tartó tanulásról.
A mondat nem tőlem származik, az evangéliumból, Jézus ajkairól, amelyet ő maga is megújított az Ószövetségben is szereplő hasonló igével. Azonban egy másik igehellyel szeretnék kezdeni, ami nem biztos, hogy teljesen kompatibilis lehet az előadásnak a tartalmával, de ez is a Szentírásból származik. És lehet, hogy egyes diákok szívesen választanák ezt szentírási jelmondatuknak. Ez az igehely a Prédikátor könyvének 12. fejezetéből a 12. vers, ami így hangzik: ezentúl, fiam, ne kutass, a sok könyvírásnak se vége, se hossza, és a sok tanulás elfárasztja a testet. A diákok akár érettségi, diplomaszerzés vagy a bizonyítvány osztás után úgy érzik, hogy tudnak azonosulni ezzel az igehellyel, azért ezt mindig ki kell egészítenünk a rögtön utána következő rövid mondattal, így folytatja a Prédikátor: féld az Istent, és tartsd meg a parancsait. Minden olyan gondolat, amelyet talán elsőre ebben a könyvben hallunk, és úgy érzünk, hogy nem igazán illeszkedik mondjuk az optimista, keresztény vagy vallásos embernek a gondolkodásához, ha megtaláljuk ennek a könyvnek a kulcsát, mint ahogyan az egész Szentírásnak a kulcsát, akkor az valóban ebben a mondatban foglalható össze: féld az Istent, és tartsd meg parancsait. Ezen konferenciának a résztvevői hazánk is az egyház történelmének meghatározó, felbecsülhetetlen kincsestárát és tudástárát őrzik. Ezekről gondoskodnak. És ma, amikor az online világ egyre inkább teret hódít, szükség van ezekre az offline helyekre is, ahol akár még áramszünet esetén is lehet olvasni, tudást szerezni, tudást átadni. Egy olyan világban, amikor egyre többen élnek a virtuális valóságban, vagy keresnek örömet a virtuális valóságban, vagy a mesterséges intelligencia által teremtett, idézőjelben mondom, teremtett, újabb idézőjelben személyektől, akik talán boldogságot, barátságot, vigasztalást adnak számukra, mi szeretnénk, hogy a tényleges, a megfogható valósággal is találkozzunk. Ebben a világban, amikor sokféle érték vagy értéknek tűnő adatokkal, információkkal találkozunk, az egyházi könyvtárak egy olyan töbletet adnak vagy adhatnak az odaérkezőknek, amelyek segítenek egy picit eligazodni nem csupán a tudáskeresésben, hanem az élet értelmének a megtalálásában is. Nem csupán olyan könyveik vannak, amelyek talán máshol nem találhatók meg, hanem olyan könyveik vannak, amely évezredes, és valóban az Istentől származó tudást adják tovább. Korunkra továbbá jellemző a gyors éttermi, a fast food, vagy a home delivery, ugye a házhoz szállításnak az egyre inkább elterjedő szokása, és ez is jellemző sok esetben a mai tudáskeresésre. Éppen ami kell, ami szükséges, azt valahonnan beszerezzük, megkérdezzük a mesterséges intelligenciát, honnan lehet letölteni, csak amire éppen szükségem van. De hogy átfogó és kiterjedt tudásunk legyen, akár egy szakterületről, vagy az egész emberi életről, ez sok esetben hiányzik. Az úgynevezett okos eszközök, amelyek lehet, hogy gyorsabban tudnak egy információt megszerezni, összerakni, mint mondjuk én, vagy bárki más, valójában hiányzik belőlük valami, ami igazán emberi. Éppen ezért, amikor keressük ezeknek az eszközöknek a helyes alkalmazását, akkor mindig szükség van egy olyan alapra, ami segít minket eligazítani. A tudás sokak számára így puszta eszközzé válik, és nem igazán tanuljuk meg, hogyan különböztessük meg a jót és a rosszat. Ahogyan sokan a mesterséges intelligencia kapcsán attól tartanak, hogy egy idő után elveszik azoknak a régi forrásoknak az autoritása, tekintélye, ahonnan a tudást merítették. Megkérdezzük valahonnan, megkérdezzük a ChatGPT-t, és majd ő megmondja nekünk. És ha valaki egy másik igazságot mond, ami objektíve igazolható, nem hiszik el, mert ezt olvastam az interneten. Megváltozhat tudásnak a tekintélye is. Az ember, amikor szemezget, akkor hasonlíthat azokra a diákokra, amelyek közé én is tartoztam, egy ilyen személyes példát, mikor visszamentünk néhány évvel az érettségi után egy találkozóra a gimnáziumba, akkor egy olyan felismeréssel jutottunk, amelyet a matematika tanárunk már a középiskola alatt is mondott nekünk. Mi ugyanis azt mondtuk, miért kell nekünk ennyit foglalkozni a matematikával, a különféle koszinusz, szinusz egyenletekkel, majd megyünk egyetemre, ott majd csak azt fogjuk tanulni, ami érdekel minket. Reakciókból látom, hogy nem mindenki így tapasztalta, és 3 évvel később, mikor visszamentünk egy találkozóra, első kérdés ez volt, na, tetszik az egyetem? Azt tanuljátok, amit szerettek? Csak olyan órák vannak? Hát, tanárnőnek igaza volt. Sokféle van. És éppen ez az, amit az ember nyilvánvalóan csak az élet tapasztalatával tanulhat meg, élethosszig tartó tanulás, hogy mi mindenre lesz szükség, igazából nem tudjuk. De szükség van olyan átfogó tanulásra, tudástárra, bölcsesség átadásra, ami az embert építheti és a jellemét is formálhatja. Mivel én főként erkölcs teológiával foglalkozok, ezért szeretném az előadást egy picit ennek mentén felépíteni. Amikor az erkölcs teológiának, amely rendszerint egy 4 fél éves tárgy, az első fél évvel kezdünk, az első és legfontosabb, mint ahogy minden másnál valószínűleg, a definíció meghatározása. És a legkülönfélébb fogalmakat szoktam ilyenkor előhozni, hogy hogyan is lehetne az erkölcs teológiát, a morálisnak a tanítását meghatározni. Egyik domonkos atya, Szervé Pinkernek a fogalma volt az, ami véleményem szerint a legkiterjedtebben magyarázza meg az erkölcs teológiát. De nem is csak azért akarom idehozni, hogy egy erkölcs teológiai előadást tartsak, hanem mert a fogalmon keresztül is egy olyan szemléletet, életlátást, keresztény világunkat, vagy vallásos, tudományos életünket is meghatározó szemléletet kapunk, ami segít minket. És sok esetben helyre teszi az előző évszázadokban talán helytelenül megfogalmazott, vagy helytelenül gyakorolt erkölcsi morális látásmódokat, amelyek sok esetben a kötelességek teljesítésére épültek, és talán pont emiatt az Istenre úgy tekintettek sokan, mint egy fölöttünk lévő hatalomra, akinek engedelmeskedni kell, de szeretni sokszor nagyon nehéz. A fogalom így hangzik, az erkölcs teológia a teológia azon része, amely az emberi cselekedeteket azért tanulmányozza, hogy Isten szeretetteljes látására, mint az ember igazi, teljes boldogságára és végcéljára irányítsa azokat a kegyelem, az erények és az ajándékok által, és mindezt a kinyilatkoztatás és az ész fényében teszi. Vagyis a fő cél nem az, hogy megmondjuk, hogy mit kell tenni, hanem először meghatározzuk, hogy ez miért van. Minden azért van, mert az Isten megteremtette a világot, benne az embert, és az egész világot, különösképpen az embert, annyira szereti, hogy az életét adta érte. Az ember végcélja pedig, hogy megismerje ezt a szerető Istent, és válaszoljon erre a szeretet kapcsolatra. És így alakul ki az Isten és az ember között, amit vallásos életnek mondunk, lényegében egy személyes kapcsolat. Nem egy felsőbb hatalommal önmagában, hanem a minket szerető és megváltó Istennel. Ehhez viszont ő ad segítséget, a Szentlélek ajándékait, a segítő kegyelmet minden nap, és azt ezeken keresztül tudjuk begyakorolni az erényes életet. És a fogalomnak az utolsó része a kinyilatkoztatás és az ész fényében. Vagyis mindazt, amit Isten tanít nekünk, ha vannak is benne nehezen érthetők, az ember úgy van megalkotva, hogy értelmileg is be tudja fogadni Istennek az üzenetét, és el tudja helyezni a világában, és meg tudja találni az életének az értelmét. Bár az ember szabadságot kapott, és ezt a szabadságot nem egyszer nem arra használja, amire kapta, éppen ezért bizalmatlan lett saját teremtője és megváltója iránt. És lehet, hogy azokat a tudásokat, amelyeket megszerzett, nem mindig arra használja, ami üdvös, ami igazán az ő életét is használja. Erre szoktuk mondani nagyon egyszerűen, az ember a hibáiból tanul. Éppen ezért, amikor az ember megérzi, hogy felelőssége van, és tud tanulni a hibáiból, akkor tud előrelépni. A teremtés, amelyen belül Isten az embert és az egész világot alkotta, egy fejlődési folyamat. Nem állt meg abban a pillanatban, amikor a világ megteremtődött. Ez egy folyamatos fejlődési feladat. És ebben a folyamatos fejlődésben a mi tudásunk és a mi érlelődésünk is egy egész életre szóló feladat. Nem tudjuk azt mondani, nincs olyan ember, aki be tudná fogadni a világnak a teljes tudását, a teljességét, aki mindent bölcsen tudna megítélni. Az embernek tehát újra és újra keresnie kell a helyes forrást. Honnan tudom a válaszokat? Honnan tudom életemet helyesen rendezni? A Pápai Biblikus Bizottság kiadott még a 2000-es évek elején egy olyan dokumentumot, amelynek az a címe, hogy Biblia és erkölcs. Azért is jó, hogy ezt nem egy mondjuk a hitteni kongregáció, vagy valamelyik erkölcs teológiával foglalkozó hivatal, vagy teológusok adták ki, hanem kifejezetten biblikusok, mert ezáltal akarták megmutatni a két területnek a szoros kapcsolódási pontját. Az egyik legfontosabb mondata ennek a dokumentumnak, amikor a kinyilatkoztatott erkölcsről beszél, így fogalmazza meg a dokumentum, ez a szövetség állapotában lévő erkölcs. Vagyis Isten tisztán ingyenes ajándéka, az Isten átadta ezt, és az ember szabadságát szólítja meg, teljes igényét és egész elfogadását várja. Valójában, amikor az ember igent mond az Istenre, akkor igent mond a meghívásra. Gondoljunk bele, az ószövetségi Izrael népe, amikor megkapta a törvényeket, ez nem a szentírási könyvek elején van, hanem ezt azután kapja meg, miután megtapasztalta a megszabadulást, miután Isten számos jótéteményét megtapasztalta, és nem úgy viszonyul a teremtőjéhez, mint egy uralkodóhoz, vagy nem csak úgy, aki fölötte áll, hanem egy olyan uralkodóval, egy olyan királlyal, olyan Istennel találkozik, aki őt szereti, aki őt kiszabadította. Ezért az ember vallásos élete az valójában egy válasz. A másik fontos gondolata a nyolc boldogságnak az elemzésén keresztül, hogy itt Isten jövőbeni cselekedeteiről hallunk. Arról, hogy amikor valaki odaadja az életét az Istennek, mi vár rá? Mi az, amit az Isten neki megígér? A boldogságok azt jelentik, hogy Isten a lehető legtömörebben és legvilágosabban mutatja meg, milyen ajándékokkal akarja az embert elhalmozni. Ezek önmagukban nem kötelességet jelentenek, de aki hit elfogadja, az találkozik Jézussal. Amikor a nominalizmusnak a hatására a 15.-16. században egyre inkább megerősödik a kötelesség alapú gondolkodás, akkor a boldogság és az erényeknek a gondolata és az a szövetségben lévő erkölcs elhomályosul. És egyre inkább kialakul az, hogy mit kell megtennie egy kereszténynek, hogy jó keresztény legyen, egy vallásos embernek. Mi az, amivel mi ki tudjuk pipálni a vallásos életünket? Egy kötelezettség elvű erkölcsi felfogás alakul ki. Éppen ezért eltűnik az erkölcsi szakkönyvekből a boldogságokról, a misztikáról való rész. És egészen a 19. 20. századig kell várni, még ezek visszatérnek. Ahogyan a II. Vatikán zsinat megfogalmazta az erkölcs teológiával kapcsolatos nézeteit, megfogalmazza, hogy a tanításban előtérbe kell helyeznünk a keresztények elhivatottságának a nagyszerűségét. És azt a követelményt, hogy a szeretetben gyümölcsöt hozzanak a világ életéért. Biblikus szemléletnek kell áthatnia minden teológiai tárgyat. Isten igéből kell, hogy forrásozzon minden, ahogyan az egyház kezdetétől mindig is így volt. Vagyis van egy nagyon pozitív fordulat ennek a világlátásnak a teológiában is. Azért tartottam fontosnak ezt a bevezetést, mert a témából adódik, hogy az élet hosszígtartó tanulásról beszélünk, tudnunk kell, hogy hogyan és mit tanuljunk, milyen alapokon nyugszik ez. És azt hiszem, hogy ha ezeket helyre tesszük, megvan a helyes alapunk, és megvan a helyes forrásunk, akkor tudjuk a tanulásnak az értelmét is. ami önmagában nem kötelességteljesítés, hanem az igazság keresésének a fontossága. Ezt Aquinói Szent Tamás fogalmazza meg, aki a teremtményekről a különféle hajlamokat elemzi. Ugye az élet fenntartásának, a faj fenntartásának az ösztöne, a hajlama, amely minden teremtményben benne van. De csak az emberben létezik egy harmadik hajlam, ami az igazság keresésének a hajlama, inklináció, így fogalmaz. Ez az egyedüli, ami az embert jellemzi. Amikor az igazság keresésének a hajlamát, az inklinációját elűzzük az életünkből, akkor valójában emberi mi voltunknak egy fontos, lényeges részét távolítjuk el. És ez kapcsolódhat ahhoz, ami talán a fogyasztói társadalmunkat is gyakran jellemzi, nem kell foglalkozni ezekkel. Ha pedig valamit keresünk, majd az internet vagy valaki más megmondja számunkra. Az emberben lévő keresés vágyat viszont éltetni kell. És hogyha tudunk olyan anyagokat adni, olyan segítséget adni, akár a hozzánk érkezőknek is, amivel akár egy jó vezetésen keresztül, vagy olyan könyveknek a kiadásán, terjesztésén keresztül segíthetjük őket ennek a belső természetes hajlamnak a megerősítésére, akkor akár sikerélményeken keresztül örömet adva nekik, akkor felvirágoztathatjuk bennük az igazság keresésének a vágyát. A tanulás folyamatos nyitottságot kíván új felismerésekre és mások tapasztalataira is. Az is fontos a Szentíráson keresztül, hogy ez nem egy öncélú tevékenység, mint ahogyan gyakran, amikor ma akár a képzésnek a különféle formáit tekintjük, sokszor a célszerűséget nézzük. Mi az, ami szükséges, amit meg kell tanulni, vagy hogy meglegyen ez a tárgy, mi szükséges számomra, és semmi más nem akarok megtanulni. Isten arra hív minket, hogy az egész emberi világot próbáljuk megérteni. A tanulás egy egész embert is kíván, de ez minden emberi fejlődés iránya. A Szentírásban ritkán találkozunk mindazon túl a tanulás kifejezéssel. Valójában inkább a megismerés és a megértés fogalmaival találkozunk. És ezt is leginkább Isten törvényeivel kapcsolatban. Akár akkor, amikor átadják a népnek a törvényt, akár akkor, amikor a proféták emlékeztetik őket a korábbi ígéretekre, mindig a tanulás, a megismerés az Isten megismerésére vonatkozik, és az Isten megismerésén keresztül a jó vallásos életre. Ez pedig nem azért szükséges, hogy jó fiúk, jó kislányok legyünk az Isten előtt, hanem visszatérve az eredeti fogalomra, ez az Isten üzenetét jelenti, az ember boldogsága érdekében. Hogyha így értjük meg az Isten üzenetét, amit ő nekünk tanítani akar egész életünkön keresztül, akkor valójában már nem a kötelesség teljesítésnél vagyunk, a tudásnak a felhalmozásánál, hanem hogyan tudjuk a magunk és mások életének boldogságát segíteni. A tanulás sokszor csak a boldogulásra vonatkozik. Az igazi, mély emberi, vallásos értékek elsajátítása viszont már az igazi boldogságra vonatkozik. A Biblia számára tehát a tanulás nem egy semleges fogalom. Nem anyagoknak, leírt tudásnak a bemagolására vonatkozik, hanem az emberi élet értelmének a megértése, amelyre Isten minket hív. És ebben látjuk azt a kimeríthetetlen, mély gazdagságot, amelyet egy egész életen keresztül kell keresnünk és magunkban építenünk. Amikor Jézus minket a tanulásra hív, akkor ő így mondja, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Vagyis alakítsunk ki magunkban egy olyan lelkületet, amely képes a befogadásra. És ez a tanulásnak az igazi vágya, sokszor ezért nehéz egyesek számára tanítást átadni, mert bezár, nem akar új tudást már megszerezni. Jézus arra hív, nyissuk ki a szívünket, és engedjük át önmagunkat neki. A szeretet himnuszban olvassuk az első korintusi levélben, hogy töredékes a megismerésünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor azonban eljön majd a tökéletes, a töredékes véget ír. A károli fordítás a töredékest rész szerintinek, a tökéletességet pedig teljességnek nevezi. Mind a két fogalom nagyon szépen elmagyarázza mindazt, ami az emberi élet földi világát jellemzi, a töredékesség a rész szerinti, és a teljes, a tökéletes kép akkor fog kialakulni, amikor mindent megértünk majd az Istenben. És talán azért sem tudunk mindent megtanulni, vagy megérteni, mert vannak megválaszolatlan kérdéseink, amelyeket egyik filozófia tanáromnak a gondolata alapján, aki ezt egy hívőtől merítette, vannak kérdéseink, amelyeket borítékba beteszünk, amelyekre választ várunk az Istentől. Nem elvárásképpen, vagy elszámolásképpen, hanem csak ő tud rá válaszolni. Hogy mi miért történt, vagy miért nem történt. És ezt nem tudja nekünk senki elmagyarázni. Egyedül az Isten. A töredékes, a rész szerinti össze fog állni az Istenben. A mi feladatunk talán, legalábbis amennyire belelátok, vagy sejthetem, mindannak a tudástárnak a megőrzése, a kutatása és a szakszerű átadása azok számára, akikkel mi találkozunk. Azt kívánom önöknek, hogy ez a konferencia, ez a találkozás, baráti beszélgetések segítsenek hozzá ahhoz, hogy akár a munkánkban, a szolgálatunkban tudjuk úgy végezni hivatásunkat, hogy akik hozzánk érkeznek, azoknak segítsünk valóban megtalálni az igazi igazságokat, de önmagunk számára is valóban keressük mindazt, ami az egész életen keresztül segít az Isten és az ember élet értelmének a megismerésében.
Kedves hallgatóink, dr. Czapkó Mihályt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatóját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Karitás percek.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban foglalkozunk gyakorlati dolgokkal is és lelkiséggel is. Kezdjük az utóbbival. Lőrinc Pál atyát, a Katolikus Caritas országos lelki igazgatóját hallják.
Igen nagy ajándék, hogy ennyi időt együtt, közösen erre a Szent Erzsébet tiszteletére és tanítás hallgatására, ünneplésre időt szántatok. Nagy ajándék mindannyiunknak. És szeretném az előttem elhangzottakat megerősíteni, az én kötelezettségem most annyi, hogy megpróbáljam azt szintén Leó pápa gondolata alapján, a Dilexité apostoli buzdítás nyomán azt az egy gondolatot fölemelni és fölerősíteni, hogy Krisztus szeretete és a szegényekről való gondoskodás parancsa között elválaszthatatlan, szoros kapcsolat van. Akik itt vannak, mindannyian imádságos közösségből vannak itt. Otthon, saját templomaikban mindannyian imádkoznak, és nem csak hálát adnak és könyörögnek az Istenhez, hanem meglátják a szükséget, szenvedőt is, azaz egyértelműen összekötik Krisztus szeretetét és a szegényeknek a szolgálatát. A szegénység mérhetetlen sokrétű és nehéz feladat, és nem véletlen, hogy Róma szemmértékével az egyház feje, rálátva az összes földön lévő keresztény közösségekre, mindezt látva arra buzdítja a híveket, hogy igenis a Krisztussal való kapcsolatot mélyítsük el. Az evangéliumban halljuk, hogy Simon házába megy Jézus, nem sokkal, vagy pár nappal a pászka ünnepe előtt, és ott az ünneplés közben bemegy egy asszony, és Jézus fejére önti a drága olajat, keleti olajat. Drága, illatos olajat öntött a názáreti mester fejére, amit a tanítványok irigyeltek. Vajon nem pazarlás ez? Hiszen ezt az olajat nagy összegért el lehetett volna adni, és pénzt lehetett volna adni a szegényeknek. De az Úr ezt válaszolta nekik: szegények mindig lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek. Jézus ebben az asszonyban örök időkre fölemelte azt a képet, hogy ez az asszony a megalázott és szenvedő messiást látta, akire egész szeretetét kiárasztotta, és vajon micsoda vigasztalást jelenthetett ez a gesztus, ez a cselekedet annak az embernek, annak az Isten embernek, aki néhány nap múlva tövisek, sebeznek, és ez a gesztus mekkora enyhülést tudott hozni. Jézus akarta, megértette, megjövendelte, hogy ez a tett, ez emlék marad mindörökre. Valahányszor hirdetik az örömhírt az egész világon, el fogják mondani, amit ez az asszony tett, emlékezve rá. És ez a cselekedet többet mond minden szónál. Egyetlen szeretetjel sem vészel, még a legkisebb sem, különösen akkor, ha olyan ember felé irányul, aki szenved, magányos, szükséget szenved, ahogy akkor maga az Úr is. Az Úr iránti szeretet tehát elválaszthatatlan a szegények szeretete iránt. És ugyanaz a Jézus, aki azt mondta, szegények mindig lesznek veletek, azt is megígérte, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. És emlékeztet bennünket mindig az ő szavára, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. És ez nem pusztán nemes emberi gesztus, nem csupán jó szívűség kérdése, hanem igenis kinyilatkoztatás. Az alázatosakkal és a tehetetlenekkel való találkozás alapvető módja annak, hogy találkozhassunk a történelem urával. És nem véletlen, hogy amikor itt eljövünk Szent Erzsébet tiszteletére épült templomban, ha fölnézünk az ablakra, akkor azt a jelenetet látjuk, amikor a leprást Erzsébet a saját ágyába helyezi, és ott látja meg Krisztust. El tudom képzelni, hogy Lajos Őrkvóf először mit gondolt, de hogy eljut valaki Isten szeretetének ilyen fokára, ilyen radikális és szinte már érhetetlen fokára, ezt nem lehet magyarázni. Az Úr, az Isten szeretete a hozzá való nagyon szoros kapcsolata nélkül. És ezt látjuk Szent Ferenc életében, éppen 800 éve, amikor találkozik a leprással, és ez a vele való találkozás, az ő megölelése, az a Krisztus arcát ismertette föl benne, és ez olyan radikális változást hozott az ő életében, amit aztán történelmet is változtatta. Mérhetetlenül érzékenyé tette kortársait, hogy Krisztus szeretete elválaszthatatlan szegények, a kirekesztettek, a legkülönbözőbb szegénységet elszenvedők iránt. Ezért ezt a gondolatot szeretném fölemelni, és azt, hogy az a szolgálat, amelyet az önkéntesek ilyen lélekkel tesznek Krisztus iránti szeretetből, és ez a magatartás talán nem ilyen radikális és egy pillanatra szűkíthető, hanem egy hosszabb folyamat. Szent Márton a köpenyét, a római köpenyét osztja meg, és éjszaka álmában a szegénynek adott köpenyét, amelyel fázó hideg testét beburkolhatta, megjelenik maga Krisztus. Amit a legkisebbnek tettél, velem tetted. És ez a tanítás, vagy ez a Sulpicius Severus féle megörökítés is, leírás, legendás elem is, mind-mind az előttünk járók is mind-mind azt támasztják alá, hogy aki igazán Krisztust keresi, az rendkívül érzékenyé és tevékenyé válik a szegények, a körülötte lévő emberek iránt. És szeretnék arra is reflektálni, hogy amikor lehetőségünk, módunk van a legkülönbözőbb módon és a legkülönbözőbb féleképpen ezt a szegénységet, azt a sokrétű szegénységet, amelyet körülöttünk, meg talán magunkban is tapasztalunk, ha van lehetőségünk ezt orvosolni, akkor látjuk azt, hogy mennyire visszahat ránk ágyhoz kötött szegény, milyen hálás tud lenni, és ezzel a hálájával tud minket visszafelé tanítani. Azaz, ne zúgolódjunk, elégedjünk meg, ami van, nem egy felesleges és nem öncélú megelégedésről van szó, hanem elfogadása és lelki fejlődése, korrigálása mindannak, hogy életünk legyen, hogy boldog legyen, hogy minél inkább fölismerhessük Krisztust, aki mindvégig velünk, mellettünk van. Nagyon sok gondolata van Leó pápának ebben a szerettelek téged, dilexité apostoli buzdításnak, de korlátozott időnk van, és ezzel a gondolattal, amely nem feltétlen intézményi, nem feltétlen társadalmi, mert hiszen a karitás szervezet az is, a Krisztussal való kapcsolat nélkül én azt gondolom, hogy nem vagy egyáltalán nem működhet. Hálásan kérjük az Urat, amikor itt a templomban van, és ezért mondunk majd Szent Erzsébet tiszteletére litániát is, ezért dicsérjük az Urat énekkel, imádsággal, hogy erősítse meg bennünk ezt a lelkiséget, ezt a hozzá fűződő és egyben a szegényekhez kötődő kapcsolatot.
Lőrinc Pál atyát, a Katolikus Caritas országos lelki igazgatóját hallották. Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában József Imre, a Katolikus Caritas országos igazgatója a felzárkózó települések programról, ezen belül az ormánsági jelenlét eredményeiről beszél.
Sejei járásról azt érdemes tudni, hogy egyike Magyarország leghátrányosabb helyzetű járásainak. Ebből a végtelen lehetőség pályázatból még 4 valósult meg az országban, mindegyik egy nagy segélyszervezetnek a végrehajtásában valósult meg. A sejei járásban megvalósuló az a Katolikus Caritashoz kapcsolódott, és a Katolikus Caritas vezette ezt a pályázatot. A legfontosabb magja ennek a pályázatnak a jelenlét volt, a jelenlét módszertan. Ennek a jelenlétnek a lényege pedig azt akarja, hogy legyünk jelen szereplőként ezeken a településeken, amik javarészt hátrányos helyzetűek, szolgáltatás hiányosak, nincs ott minden nap védőnő, nincs ott minden nap családgondozó, nincs ott minden nap orvos. Ezek messze elérhető távolságban vannak, a tömegközlekedés nem annyira sűrű, mint hogyha mondjuk itt lemegyünk a körútra, és 2 perc múlva jön a villamos, hanem itt naponta jön 2 busz, ami nagyon nehezé teszi azt, hogy az emberek mobilak legyenek. Szóval egy ilyen körülmények közé érkezünk meg, mint segélyszervezet, és ez a program ezt a jelenlétet hozta magával, hogy mi oda tudtunk menni, meghallgattuk az embereket, megnéztük azt, hogy mik azok a legfontosabb igények, szükségletek, amikre reagálnunk kell, és ami a legfontosabb, létre tudtunk hozni jelenlétpontokat járásban. Ezek a jelenlétpontok nyitott közösségi szolgáltató terek, ahova bárki bejöhet, és segítséget tudunk nyújtani egészen a kora gyermekkortól a foglalkoztatásig. És ezt azért is mondom, mert ennek a jelenlétnek ez az egyik kulcsmondata, hogy a betérő embereket és azokat az embereket, akikkel mi kapcsolatba kerülünk, mint Katolikus Caritas, a fogantatástól a foglalkoztatásig segítjük. És ezeknek a jelenlétpontoknak a szolgáltatásait is így építettük fel, illetve a járásban zajló programokat is. Azt érdemes látni ugye az ormánságnál és ennél a járásnál, hogy ugye nagyon sok ez a település szám. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük a Kunhegyesi járással, összehasonlítjuk, ott például 5 település van. De megnézzük ezt, itt 38 település van. A Gönci járás, amit említettem, ugye a leghetesek járások egyikeként, ott is 28 település van. Nagyon nehéz egy ilyen aprófalva, szétaprózódott járásban megtalálni a fontosabb fókuszpontokat, és nyilván azt is érdemes látni és tudni, hogy a végtelen lehetőség pályázat mellett is futnak felzárkóztató programok, úgy, mint a gyermekesély programok, és minden egyéb más Európai Uniós pályázatok, amik a felzárkózás területét célozzák meg. És nyilván ezeket számba kell venni, amikor megnézzük azt, hogy mik a helyi igények, szükségletek, hogy nyilván ne vigyünk oda még egy szolgáltatást, ahol már van, ahol már jól működik. Ha van és mondjuk nem jól működik, akkor viszont lépjünk oda és próbáljuk meg megkérdezni, hogy ez miért nem működik, hogy tudunk mi segíteni Katolikus Caritasként, nagy szervezetként, hogyan tudunk nektek adni ahhoz bármit, hogy jobban tudjátok végezni a munkátokat, legyen eszközötök ahhoz, hogy el tudjátok végezni azt a missziót, amit vállaltatok. Nyilván így jutottunk el odáig, hogy akkor Tésen és Kisszentmártól lenne az a központ, ami egyrészt kívánta azt, hogy legyen ott egy nagyobb szereplő, másrészt nem volt annyira lefedve, harmadrészt meg ez adta végül is a hátterét azon túl, hogy egy nyílt közösségi tér a programnak, hogy onnan járási szinten el tudjuk látni az egész járást. És az, hogy járásban hogy tudja egy ilyen szervezet kifejteni az erejét, mint a Katolikus Caritas, ez nyilván attól is számít, hogy azért ezekben a térségekben jelentős szociális háló van. Tehát van védőnő, van családgondozó, van iskola, van óvoda, bizonyos településen működnek biztos kezdett gyerekházak, tanodák, tehát ezeket is számba kell venni. Meg kell néznünk azt, hogy hogy működnek, mi kell nekik, mire van szükségük ahhoz, hogy ők jól tudjanak működni, és amiben mi tudunk segíteni szervezetként, abba segítsünk nekik, hogyha ennél nagyobb elakadás van, akkor pedig ezeket hallgassuk meg, és vigyük tovább a döntéshozók felé. És a programnak azért ebbe is volt nagy lehetősége, hogy ezeket meg tudtuk mi hallgatni, és a kiemelt programon keresztül tudtuk artikulálni a döntéshozók felé, hogy itt szociálpolitikai szinten hol érdemes belépni. És a járási szint az így fejeződik ki leginkább, hogy a kollégáink azért nagyon sokat foglalkoztak azzal, hogy ezeket a szereplőket, akik körbeveszik ezeket a családokat, családgondozótól, védőnőt, tehát pedagógusig, egy asztalhoz üljenek, legyen egy közös gondolkodás, legyen egy partnerség, egy együttműködés, hiszen mindannyiunknak az az érdeke, hogy egy gyerek se vesszen el ebbe a rendszerbe, vagy egy család se vesszen el ebbe a rendszerbe, és hogy ez jól működjön. Ez szerintem ez egy kifejezetten jó és jelentős eredmény, hogy ezek a fontos szakemberek most beszélnek egymással, és azért ez egy köszönet is, hogy mi azért botladozó gyűjtmentként érkeztünk meg ezekbe a járásokba, de mindenhol befogadtak minket, és mindenhol számítanak arra, hogy továbbra is ott leszünk és jelen leszünk. Úgyhogy a járási szinten való megjelenés az így, hogy a partnereken keresztül próbáltuk ezt a szociális hálót még jobban erősíteni. Ami a jelenlétpontokhoz kapcsolódó szolgáltatások, az pedig, mint ahogy mondtam, hogy fogantatástól foglalkoztatásig, tehát hogy így építettük fel a jelenlétpontoknak a szolgáltatásait is. Tehát, hogy ott a koragyermekkortól egészen a pályaválasztásig, a munkaerőpiaci tanácsadásig, fejlesztésig segítjük azokat az embereket, akik kapcsolatba kerülnek velünk. Nyilván ezt meg kell néznünk egy településen, ahogy mondom, tehát, hogy megvannak azok a szereplők, akik erre hivatottak. Hogyha nincsen biztos kezdett gyerek, akkor nyilván ennek a biztos kezdett gyerekháznak van egy már bevált módszertana, és akkor mi ezt biztos kezdett gyerekház jellegű szolgáltatásnak nevezzük, és ezt a védőnővel közösen, tehát hogy volt, hogy babacsomagokat juttattunk el családokhoz, segítettük az anyukákat abban, hogy akkor itt az első 1000 nap, mi ezt így első 1000 napnak hívjuk, hogy megkapják a gyerekek mindazokat a fejlesztéseket, és mindazokat a segítségeket, amik ebbe az első 1000 napba kellenek. Itt alapozódik meg azért nagyon sok minden. Hogyha itt nem lépünk jól oda szakemberként, és nem segítünk, akkor ezek a hátrányok, ezek tovább jönnek. Bölcsödéskorban, utána óvodáskorban, és akkor, amikor már odaérünk az iskolába, akkor a gyereknél már ezeknek a hátrányok, az ollói úgy kinyíltak, hogy nem tudjuk már, vagy nagyon nehezen tudjuk már összezárni, és akkor már eleve úgy indul el az oktatási rendszeren keresztül is. És akkor ugyanúgy néztük végig a többi korosztályokat, tehát hogyha mondjuk logopédusra, fejlesztő pedagógusra volt szükség, akkor ezt is biztosítani tudtuk, tanoda jellegű programokat. A Tésenyi jelenlétpontunk az pont a buszfordulóban van, egyébként egy egykori kocsmaépület, tehát külön varázsa annak, hogy egy ilyen kocsmaépületből, ami egyébként a közösségi életnek régebben a falun egy ilyen nagyon nagy szintere volt, hogy válik most egy segítői közösségi szintérré. És azt mindig öröm látni, hogyha az ember ott van, hogy megérkezik a busz, a gyerekek leszállnak, és az első útjuk bevezet a jelenlétpontba. És ott vannak a kollégák, várják őket pedagógussal kiegészülve, és segítik őket a házi feladatnak a megírásában, amire eddig nem volt lehetőségük. Hosszú távon rendezkedünk be, hiszen a felzárkóztatás az egy nem olyan dolog, hogy egyik napról másik napra jönnek az eredmények. Nyilván ezt az ott dolgozó munkatársaim nap mint nap érzik, hogy eddig a gyerekek csak betörtek a jelenlétpontba, most már kopognak, bemennek, köszönnek, leveszik a cipőjüket, elmossák maguk után a tányérokat. Ezek annyira apró eredmények, amiket nagyon nehéz indikátorban kifejezni és minden egyéb számokban, de hogy ezek igenis jelentős dolgok. De a nagy eredmények azok sok-sok éven át tartós munkával fognak jönni, és tartós segítségnyújtással, és a közösségnek a támogatásával fognak jönni, és mi is ezzel a misszióval érkeztünk oda, hogy sok-sok évben gondolkodunk.
Thank you.
József Imrét, a Katolikus Caritas országos igazgatóját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonon.